kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Jeremiás könyvében, a 9. fejezet 22. és 23. versében a következőképpen. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a lelkészi agendában, amely leírja az istentiszteletnek a menetét, rendjét, 70, 60 és 50 vasárnapján a következő kis cím van felírva legfölülre, böjt felé, igaz megtéréssel. Böjt felé haladunk, mondhatjuk azt is, hogy még 70 nap, és egy nagy fordulat következik az egyházi esztendő menetében, következik nagypéntek és húsvét ünnepe. Amikor erre gondoltam, hogy még 70 nap, akkor az is eszembe jutott, hogy elhangzott egy hasonló kijelentés az Ószövetségben, csak így hangzott, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ennyi ideje volt Ninive városának, lakóinak arra, hogy mikorra jön a nagy fordulat, megváltoztassák az életüket, az életútjukat. Még 70 nap, mondhatjuk tehát jelképesen, és következik egy nagy fordulat az életünkben. Bár ezt a 70 napot, vagy 40 napot nem tudjuk, hogy konkrétan mennyit jelent az életünkben. Egyet tudunk, hogy valamennyi előttünk áll, és egy nagy fordulat következik. Próbáljuk magunkat belegondolni Ninive lakóinak a helyébe, hogyha elhittük volna Jónás prédikációját, akkor mit tettünk volna? Mi hogyan tértünk volna meg? Ismerjük a történetet, hogy ők hogyan tértek meg, hogyan gyakoroltak bűnbánatot, a királytól kezdve, az alattvalókig, mindenki egységesen. Mi, hogyha elhisszük azt az üzenetet, amit az Isten nekünk ma mond, akkor mi nekünk hogyan kellene megtérni? Engem ez a kérdés izgat, és fog még izgatni legalább a következő két vasárnap, így konkrétan. Mi mit fogunk tenni? Milyen lépéseket fogunk megtenni? Milyen lesz a mi igaz megtérésünk böjt felé? Mert néhány nap, és biztos, hogy valami nagy fordulat következik az életünkben. Nagyon megrendítő volt számomra az a temetés, bejelentés, amikor nem olyan régen valaki jött, és meghalt a férje. Mielőtt elment volna, megkérdezte, hogy mi is, hogy vagyunk, és azt mondta, hogy nagyon szeressük egymást. És utána még hozzátette, még konkrétabban, hogy és nagyon gyakran mondják egymásnak azt, hogy szeretlek. És ez azért volt megrendítő, mert olyan valaki mondta, aki akkor azokban a napokban tapasztalta, hogy még x nap, utána már nem lehet szeretni a másikat. Nem tudom kifejezni már, nem tudom mondani, és ő sem mondhatja azt, hogy szeret. Nagyon szeressétek egymást. Mondjátok egymásnak. Itt jut eszembe az, hogy valójában nekünk nem kell a mellettünk lévőt elküldeni, olyan Jézus mondja, vállólevet adni neki. Nem kell elválni a másiktól. Az idő megteszi ezt. Nem kell ilyen ostobaságokkal foglalkozni, hogy most beadjuk-e a vállópert, vagy nem. Az idő elválaszt bennünket. És erre mit csinál az ember? Tönkre teszi a másikat, odaadja a pénzt az ügyvédeknek. Azért, amit egyébként az élet megcsinál. Szóval nekünk is megvan határozva az időnk. Mit teszünk az igaz megtérésért? Egyáltalán milyen az igaz megtérés? Mit teszek akkor, amikor egy nagy útra készülök? Szeretek utazni. És így végig gondoltam, hogy mit teszek akkor, amikor készülök valahová. Hát először is az történik, hogy eldől a szívemben az, hogy valahová el szeretnék jutni. Valami miatt. Megtetszik egy hely, egy hegység, megtetszik valamilyen esemény, ami várható abban a városban, majd most és fogom mondani a hirdetésben egy eseményt, ami majd Riekában lesz, hát hogyha majd mások is eljönnek velünk. És eldől a szívemben, hogy jó lenne oda eljutni. Ahogyan az ének is mondja, ez a spirituálé, hogy eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Ez a megtérésnek az első lépése. Eldől a szívemben. Szeretnék valamit. Szeretnék eljutni Istenhez. Most maradjunk az utazásnál, tehát szeretnék eljutni valahová. A másik az, hogy hát eldöntöm, hogy egyedül szeretnék menni, vagy szeretném a családomat is, szeretteimet is, gyülekezetemet is bevonni ebbe. Hát akkor, hogyha igen, akkor szeretném meggyőzni őket, hogy jöjjenek velem. Aztán a harmadik az, hogy kinézem az útvonalat, merre érdemes menni. A negyedik, megválasztom a járművet, hogy mivel szeretnék utazni. Aztán felkészülök az útra, ha kell, akkor pénzt gyűjtök. Összegyűjtöm, összekészítem a ruhákat, mire lesz szükségem. Útlevelet megnézem. És aztán még egy pontot felírtam magamnak. Nem kezdek olyast valamibe, ami lehetetlenné teszi azt az utazást. Ami keresztül húzza a számításaimat. Nem kezdek olyan munkába, olyan feladatokba, ami aztán nem engedi, hogy ezt az időt odaszánjam az utazásra. De mi van akkor, ilyen is előfordulhat, hogyha vágyom egy utazásra, de nincs lehetőségem arra, hogy elmenjek, nincs rá pénzem, és valakinek lehetővé kell tennie. Ilyen is van, ilyen is volt már. És az Isten felé való utazás az ilyen. Ilyen, amikor nekünk nincsen meg ez a lehetőségünk, hiába bízunk a saját igaz tetteinkben, hogyha vannak, mondja Dániel a heti ígében, ebben bízva, saját képzelt vagy valódi igaz tetteinkben bízva eljutni Istenhez, soha az életbe nem fog jutni, nem lesz lehetőségünk rá, hanem csak Isten nagy irgalmában bízva vihetjük Isten elé a könyörgéseinket. Milyen ez az utazás? Mi kell ehhez az utazáshoz, amelyre az Isten hív bennünket? Tehát ez az igaz megtérés, odafordulás, amiről azt szoktuk mondani, hogy ez egy 180 fokos fordulat, hátat fordítok a régi életemnek, elindulok Isten felé. Mit jelent ez a hátra arc? Mi szükséges ehhez? Ezt mondja el Jeremiás 3 pontban. Azt mondja, hogy szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön. Károli így fordítja, hogy kegyelmet, ítéletet és igazságot. Kegyelem, ítélet, igazság, vagy szeretet, jog, igazság. Ezek kellenek az Istenhez való eljutáshoz. Tehát az első legnagyobb hangsúlyt szeretném erre tenni, a szeretete vagy a kegyelemre. Ez a megtérés első élménye, az Isten szeret, az Isten kegyelmezett nekem. Megszeretjük az Istent. Akitől addig féltünk, énekeltük is az egyik énekben, hogy rettegtem a törvénytől, akitől féltünk, vagy akire haragudtunk, mert ilyen is nagyon gyakran megtörténik, megharagszunk az Istenre, életünk valamely eseménye miatt, azt megszeretjük. Szerelembe esünk vele, és hát ennek olyan következményei vannak, hogy az ember megtanulja szeretni azt, amivel foglalkozik, megtanulja szeretni azt, aki mellette van, mert enélkül gyakran hiányzik a munkáknak a szeretete, hiányzik a házastárs, a mellettünk élőnek a szeretete. Valaki elmondta azt, ami érthető lélektanilag, hogy igen, ő szeretne még gazdagabb lenni, pedig 19 évesen egész jó fizetése van. Azt, ami kevesen mondhatják el magukról, hogy annyit keresnek, mint ő. De olyan nélkülözésben volt része a családi életében, csak egyetlen gondolatot hadd mondjak, hogy hát amikor jött a karácsony, akkor mindig rajzolgatták a testvéreivel, hogy mit szeretnének, mit képzelnek el. Eljátszották, hogy ők mit szeretnének kapni, mert tudták, hogy semmit nem kapnak. Szóval nagy volt a nélkülözésük a szülők felelőtlen életvitele miatt, és érthető, hogy most neki az a célja, hogy gazdag legyen, de nem a munkáját szereti, mert azt mondta, hogy hát nem szeretek dolgozni, és megpróbálok valami mást, hanem a pénzt szereti, ami a munkának egy folyománya. És hát éppen ezért ugye várható az, hogy lehetséges, hogy valamikor valami bajba fog kerülni emiatt. Sokan vannak, akik nem szeretik a munkájukat, csak a pénzt szeretik. Vagy sokan vannak, akik nem szeretik a párjukat, hanem csak valamilyen folyamányát szeretik ennek a kapcsolatnak. Ahogyan el szokták mondani az emberek, hogy hát jó lenne most már, szokták ezt így mondani a fiatalok, hogy hát jó lenne összejönni már valakivel. Hát most kinéztem ezt a lányt magamnak. Mondom, és szerelmes vagy belé? Hát nem. De úgy jó lenne. Mert megkívánta. De ebből nem lesz valami tartós kapcsolat. Hogyha csak úgy a pénz után megyünk, abból nem lesz tartós, eredményes munkavégzés. Mindig előttem van úgy csodálattal az, amikor idősek elmondják, hogy 30-40 évet dolgoztak egy helyen. Édesapám is mondta, hogy hát ő is 40 évet dolgozott egy helyen, és úgy csodálkoztam, hogy milyen kitartás volt az idősekben. Persze tudom, más világ volt, de olyan elgondolkodtató volt számomra, amikor ő elmondta azt, hogy 45-ben, 46-ban még a forint bevezetése előtt, amikor tönkrement a pénz, akkor megkapták a fizetést, és akkor eldöntötték, hogy most akkor tojást vesznek belőle, vagy pedig moziba mennek. Mert hát ennyit kaptak. De azért nem hagyták ott a munkahelyüket. Biztos szerették. Tehát, hogyha Istent elkezdjük szeretni, akkor már nem az kell önmagában, amit tőle kapunk, nem csak az ő áldásaira fája fogunk, az arra békességre, örök életre, szeretetre, amit ő tud adni. Ő önmagát fogjuk szeretni, ő maga kell nekünk. És így fogjuk tudni szeretni akkor a munkánkat is, és így fogjuk tudni szeretni akkor a mellettünk élőt is. Megértjük, hogy ajándék az az idő, amit együtt élhetünk, nem kell idő előtt megszakítani ezt a kapcsolatot, értelmetlen, megszakad az. A másik, amit mond Jeremiás, az, hogy jogot teremt Isten. Először is Isten kegyelmet vagy szeretetet teremt köztünk és más dolgainkkal. A másik az, hogy jogot teremt, Károli szerint ítéletet, ami arról szól, hogy meg tudjuk ítélni aztán, hívő ember megítéli azt, hogy mi az, ami Isten felé segíti, ezen az úton segítségére lehet, és csak azt teszi, ami előbbre viszi ezen az úton. Mondtam, hogy ha utazásra készülök, akkor nem fogok olyat csinálni, ami hátráltat ezen az úton. Látja az Istenhez odafordult ember, hogy mi az, ami előbbre viszi, mi az a tevékenység, ami hátráltatja, nem engedi, hogy közelebb jusson Istenhez, nem engedi, hogy eljusson a gyülekezet alkalmaira, ezeket szépen háttérbe szorítja. És nem engedi, hogy az időleges tevékenységek ebben a hátralévő jelképes 70 napos időszakban elvonják a lényektől. Csak azt teszi, ami előbbre vezet. És a harmadik pedig igazság. Igazságot teremt Isten a Földön. Hogyan, miért? Egyszer egy fiatalember megkérdezett valakit, hogy miért nem volt Isten olyan nagyvonalú, hogy átnézzen az ember bűnössége felett? Miért kellett ugye ebből ilyen nagy ügyet csinálni, hogy Jézust a keresztre küldte? Hát, hogyha igaz, hogy ő megbocsát, akkor miért követett el igazságtalanságot azzal, hogy Jézust engedte megölni? Mivel tudta a kérdezett, hogy a kérdező, házas ember megkérdezte, szokta-e bántani a felesége? Mondta, hogy hát igen. Aztán szokta-e teljesen igazságtalanul bántani? Néha igen, hangzott a felelet. És mit érez ilyenkor? Haragszom. Aztán tovább kérdezgetett, és hát hogyan tudnak akkor mégis együtt élni? Hát megbocsátok, felelte. Vagyis föladja az igazságát. Igen. És miért adja fel az igazságát? Azért, mert szeretem. Hát ilyen egyszerű ez a dolog. Isten áldozatot hoz azért, mert szeret bennünket. Feladja a jogos elvárását, az igazságát, mert ez Istennek megéri, hogy bennünket így megmentsen. Isten így teremti meg a jogot. Így teremti meg az igazságot, hogy még a saját igazságát is képes feladni. Hogyha így ismerjük Istent, akkor tudunk már helyesen dicsekedni. Nem azzal fogunk dicsekedni, hogy nincsen anyagi szükségem, nem arra fogok dicsekedni, hogy van bölcsességem, és nincs szükségem már az Isten igéjére, gyülekezeti alkalmakra, mert én már ezt jól tudom mind. Nem fogok azzal dicsekedni, hogy erős vagyok, és én keresztül verekedem magamat ezen az úton, és eljutok Istenhez magamban is, hanem azzal fogok dicsekedni, Isten lehetővé tette az ő gondoskodása révén, azt, hogy adjak a pénzemből lehetőséget, teremtett arra, hogy növekedjek a hitben, ad különböző alkalmakat. Tegnap a bibliaiskolán is ezt éltem át, és ez olyan jó volt, hogy ezt úgy éltem át, hogy hát még én is tudok növekedni egy ilyen bibliaiskolai alkalmon. Volt, amikor valaki mondta nekem, még a teológiára jártam, hogy küldtek missziós szervezetek különböző tanfolyamokra, meghívókat, na hát nem azért, meg lelkész koromban is, hogy most akkor én menjek, hanem hát a gyülekezetemből próbálják valakit rá biztatni, és mondta az illető, hogy hát azért ez nem derogáló dolog, hogy hát neked a lelkésznek küldik ezt? Hát te írd meg neki, hogy te már elvégezted a teológiát, neked már nincs szükséged. Ez olyan jó átélni, hogy igen, van szükségem rá. Még én is tudok épülni egy bibliaiskolai kurzuson. Hallok olyasmit, ami megerősít, ami eszembe juttat dolgokat. És remélem, hogy nem leszek majd annyira idős, meg annyira bölcs, hogy azt mondja, hogy nekem már nincsen szükségem. És dicsekedhetünk azzal, hogy erőt kapunk az Istentől, hogy végig menjünk ezen az úton, úgy, ahogyan Pál apostol is tudta, hogy ő segíti, hogy végigfussa a célt, végigfussa az utat a célig, hogy futok egyenes a cél felé, és tudom, mondja, hogy félretétetett nekem az igazság koronája, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várják az Isten fia eljövetelét. Tehát minket is megerősít az Isten erre. Az út végén azt találjuk, hogy Jézus helyettünk meghalt. Örök életünk van. Mit teszel meg azért, hogy eljuss eddig a pontig? Adott az időszak, az egyházi esztendőben ez a 70 napos időszak, valóságban lehet ennél rövidebb, lehet ennél valamivel hosszabb is. Mit teszünk meg, milyen módon lépünk, mi lesz az igaz megtérésünk Böjt felé. Tervezzük meg. Ámen. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy te megtervezted azt, hogy hogyan váltasz meg bennünket. Megtervezted egészen pontosan, hogy a világ történelem mely pontján, mely területén, időpontján küldöd el Jézust, ami megváltónkat. Megtervezted az ő életútját, lépésről lépésre, ahogy a proféciák beteljesedése is ezt mutatta, hogy ennek azért kellett megtörténnie, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás és a többiek profétáltak. És köszönjük, hogy ugyanilyen pontosan tervezed meg a mi életünk útját is, azért, hogy igaz megtéréssel fordulhassunk feléd. Segíts, hogy mi is a te terveidbe illeszkedően tervezzünk, félretegyük mindazt, ami eltávolít tőled, és csak erre a nagy utazásra gondoljunk, hogy semmi se hátráltasson. Kérünk, hogy így légy velünk, vezess bennünket, állj meg, őrizd meg. Amen.